Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagybőjt második hetében, keddi napunkon, Virág József nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy legyünk együtt, találkozzunk a napi igével, a napi evangéliumi szakasszal, és a Szentlélek segítségül hívásával kérjük, hogy Jézus szava egészen mélyen eljusson szívünkig, az értelmünkig, megújítsa azt, és ahhoz tudjuk igazítani az életünket, a gondolkodásunkat, tetteinket. Az evangélium előtti versünk így hangzik: szakítsatok minden törvényszegéssel, mondja a mi Urunk Istenünk, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket a bűnbánatban. Az evangéliumi szakaszunk pedig Mátétól való, a 23. fejezet első 12 verse, és így hangzik: egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és a tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hiszen egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi, és mi erre válaszoljuk: áldunk téged, Krisztus! Ismerős az evangéliumi szakasz, halljuk Jézus figyelmeztetését. Az előző fejezet azzal a megállapítással zárult, hogy az ellenfél szóbeli támadása befejeződött. Az úgynevezett vitabeszédek időszaka, mert lezárult. Ettől kezdve Jézus feddő, tanító, figyelmeztető, buzdító beszédei következnek. Ez a fejezet a Jézust hallgató sokaságnak és a tanítványoknak szól. És természetesen azt mondjuk, hogy igen, akkor nekünk is szól, hozzánk szól, minket is figyelmeztet. Témája pedig, amely tanúság számunkra, hiszen nekünk szól ezek szerint, a farizeusok és az írástudók képmutató életvitele. Jézus azonban egy két egymáshoz közel álló csoport említésével Izrael valamennyi vezetőjét leleplezi. E kiemelés viszont azt jelzi, hogy a két csoport, mint a tanítás felelőse, különös felelősséget hordoz. A napi olvasmányos könyvünkben például az evangéliumi szakaszunkhoz ezt a kisbetűs megjegyzést találjuk: aki Isten törvényét tanítja, legyen példakép a törvény megtartásában. Ez a fejezet nagyszabású beszéde, a hegyi beszédhez hasonlóan Máté önálló anyagának tekintető, még akkor is, hogy a Márk és Lukács is tesz említést erről a témáról. A Mózes székében ülő farizeusok képét hosszú időn át képes beszédként értelmezték. Eszerint ez azt jelenti, hogy az írástudók és farizeusok a törvénymagyarázat letéteményesei, jogfolytonosságot képezve a törvényadóval, Mózessel élnek. A palesztinai archeológiai munka azonban bebizonyította, hogy a Mózes széke nem csupán kép, hanem a zsinagóga egyik berendezési tárgya volt. Tibériásban, majd Korazinban találtak rá a régészek ásatásaik során egy-egy ilyen leletre. Ezek olyan magas kőszékek voltak, amelyekben ülve a törvény magyarázója olyan magas volt, mintha állt volna. A Mózes széke tehát látható is, kézzel fogható jele volt annak a törvénytudói jognak és fennhatóságnak, amelyet a farizeusok és az írástudók élveztek. Jézus nem osztja azt a véleményt, hogy az írástudók élete miatt nem érvényes a tanításuk. Egy parancs és egy tiltás szabályozza a nép helyes magatartását: tanításukat tartsátok meg tehát, életvitelüket, gondolkodásukat, tetteiket azonban szükségszerűen ne kövessétek. És az indoklás sem marad el, mert ők jót mondanak, de nem cselekszik e hirdetett jót. És nem kisebb a vád, mint hogy az írástudók fölé emelik magukat a törvénynek. Más szóval, önmagukra nézve azt nem tartják kötelezőnek, már amit másnak viszont parancsba adnak. Aki tehát a helyes utat keresi, annak az a feladata, hogy ami jó, vagyis a maga tanítás, az legyen megtartva, azt tartsa meg. Ami rossz, például az élet, és az életnek egy bizonyos szakaszai, állapotai, azokat vessék el maguktól, attól tartózkodjanak, és attól őrizkedjenek. Természetesen Jézus ebben a versben nem állítja azt, hogy az írástudók tanítása hibátlan volna. A törvény farizeusi magyarázatát Jézus így szemlélteti. Elviselhetetlen terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára teszik. A feladatuk nem az lenne, hogy terheket készítsenek másoknak, hanem hogy hordozzák egymás terhét. Ők azonban a teherhordozást nem vállalják, sőt az ujjukat sem mozdítják, hanem éppen ellenkezőleg, a szájukkal terhelnek. Ezt az életformát nem is ajánlhatja Jézus a hallgatóknak. Gondoljuk az 5. versre. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, zsinagógában pedig az első székekre. Az a tény, hogy nem hordozzák a terheket, nem jelenti azt, hogy semmit nem tesznek. De ez a cselekvés nem segít az embereknek, hanem látványt nyújt nekik. Ez életvitel két mozzanatát emeli ki Jézus ebben a példában. Az egyik az úgynevezett imaszíjak. Ezeket a homlokukon tartották, és a bal karon azokat a kis dobozokat, amelyekben a törvény fontos parancsa volt elhelyezve. Ez a szokás úgy alakult ki, hogy a zsidók szó szerint vették Mózes könyvében leírtakat és azokat az előírásokat. Az imaszíjakat feltűnően szélesre szabták, és többen nem csak imádkozás idején, hanem egész nap viselték. A másik, az imaszíj mellett pedig a ruha szegélye, vagyis a pereme, ami látható volt. A felső ruha négy sarkán levő bojtra utal. Ennek a célja a törvényre való emlékeztetés volt. Maga Jézus is viselt ilyen bojtokat. Erre találunk utalást Máté evangéliumában két helyen is. Nem is az Ószövetségre, az Ószövetségre alapozott szokás ellen emeli fel szavát Jézus, hanem a kegyesség, mint egy reklámozásának ellentmondásos és visszataszító lelkülete és gyakorlata ellen. Tovább menve verseket olvasva, az elvárásokat látva, amikor a főtereken elvárják, hogy köszöntsék őket, szólítsák őket kellő tisztelettel, mint ahogy a szigorú normák tanítása és önmaguk kiemelése célozta, hogy lám, mindenki láthassa, milyen komolyan veszik a törvényt, az isteni törvényeket, ugyanúgy a közösségben is szeretnek élni a szimbolikus kiemelés eszközeivel. Erre utalnak a lakomákon, az Isten tiszteleteken való előkelőséget hirdető főhelyeknek a kedvelése és a szeretése. A forgalmas helyeken elhangzott megszólítás, amely a címet, a rangot tartalmazza, tisztelete és köszöntések révén az ismeretlen járókelő is megtudhatja, hogy kicsodák is ők, az ünnepelt, rangos emberek. A 8. vershez elérkezünk, és egy olyan ismerős probléma vetődik fel, hogy van, akkor hogyan szólítsunk valakit mesternek. Például, bocsánat a képért, jön a kőműves, az edző, a művész, a karmester. Hogyan szólítsunk valakit atyának? Gondoljuk a katolikus egyházban a gyakorlatra, ahogyan megszólítjuk, ez lelki atyaságot jelezve. Tanítónak, az iskolában hogyan kerülhetnénk el ezt a megszólítást? 8. vers kapcsán mire gondolhatunk? Tanítványait, az érdeklődő tömeget és mindenkor gyülekezetét és közösségét óvja Jézus ettől a magatartástól. Azt mondja, de ti ne. És ez a passzív fogalmazás, hivattassátok magatokat, de ti ne hivattassátok magatokat, ahogy az eredeti görög mondja, azt jelzi, hogy Jézus nem a mások iránti tiszteletadás ellen emeli fel a szavát, hanem a másoktól elvárt, netán kierőszakolt tiszteletnyerés ellen. Egyébként az említett példák nem a szószoros értelmében értendők, és így lehetséges, hogy Pál a korintusiak szellemi atyának nevezi magát. Korintusiakhoz írt első levél 4. fejezetében olvassuk ezt. E három példa mondani valója tehát az, amit Máténál olvasunk, úgy tündököljen fényedtek az emberek előtt, hogy dicsőítsék mennyei atyátokat. Más szóval Jézus alázatra hívja és tanítja hallgatóit. Ezt az erényt a vezetőktől nem tanulhatta meg a sokaság, csak Jézustól. Egyébként az alázatosság éppen fontossága és ritkasága miatt igen gyakran előkerül Jézus tanításában. Több helyet is mondhatunk Máténál, Lukácsnál, amely éppen ezt erősíti meg. Az utolsó két vershez elérkezve pedig, akin legnagyobb közöttetek az legyen a többi szolgája, valamint aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják, a következőre gondolhatunk. Jézus nem kifogásolja az ember nagyság iránti vágyát, hiszen a növekedés, a többrejutás, a gyarapodás teremtettségi ambíció az emberben. Valóban szeretnék előre jutni, kibontakozni, és bizonyos értelemben egészséges szemlélettel nagyobbá lenni. De más utat ajánl, mint amit a régi ember kíván járni. A nagyság Jézus szerint az a szolgálat jutalma. Isten uralmi körének törvénye ez. Aki felmagasztalja magát, azt Isten meg fogja alázni. Aki viszont megalázza magát, azt Isten fel fogja magasztalni. A jövő idejű isteni cselekvés esetleg a földi élet időszakában is megtörténik már, de a végső örök formájában az örök életre, illetve az örök halálra utal. Lehajolok, tiszta szeretettel, viszont szeretettel, a teremtett lény alázatával, és rájövök erre az isteni cselekvés sorra. Lehajol hozzám, és fölemel. Mint egy atya, egy anya, szerető szülő, aki lehajol az elesethez, fölemeli a megalázottságában, magához öleli, és szeretetének magasságába emeli föl. Eszünkbe jut sokadszorra is Szent Ágoston szava karácsony idejében. Ezt többen is mondták rajta kívül is, de én szeretem neki tulajdonítani, hogy alázatosságában lehajolt hozzánk az Isten. Emberré lett az Isten, hogy az ember Istenné lehessen. Gondoljuk meg, Jézus lejön a mennyből, alászáll a mennyből, megtestesült közöttünk, hogy megszólíthasson és a mi életünket élhesse. És úgy is mondhatnánk a legegyszerűbben, hogy ez az ő szándéka, hogy emberségünk mélységeiből, a bűn fogságából, a halál kényszeréből fölszabadítson, megszabadítson és fölemeljen bennünket. És a Szentmisében is milyen szép, amikor azt mondjuk, hogy emeljük föl szívünket. Igen, fölemeljük az Úrhoz, és tőle kérjük, segítsen bennünket, hogy szakítsunk a törvényszegéssel, és új szívet és új lelket szerezzünk a bűnbánatban, amely felismeri ezt a szeretetet, amit ő hozott el nekünk, és segít megértenünk az ő tanítását. Legyünk az isteni törvény tanítói, de legfőképpen legyünk annak megtartói. Legyen életünk és szavunk hiteles és vonzó mások számára. Segítség, hogy az isteni törvény megtartásával az élet teljességére juthassunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Figyelmeztet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájában. A Mária Rádió teremtésvédelmi tematikus napsorozatának következő állomásán a vízzel foglalkozunk. Erre március 22-én a Vízvilágnapján kerül sor. Műsoraink teológiai, tudományos és gyakorlati szempontból világítják meg, hogy a víz nem csak alapvető, hanem egyre szűkösebb és értékesebb természeti erőforrás a Földünknek. Az adás folyamban megszólal az ENSZ vezető vízügyi szakértője. Exkluzív interjú hangzik el Joyashree Roy, Nobel békedíjas vízügyi szakértővel, és Áder Jánossal, Magyarország köztársasági elnökével. Tartsanak a Mária Rádióval a Vízvilágnapján, március 22-én, hétfőn.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.